azt az igeszakaszt, ami alapján hirdetni szeretném köztetek Istennek az örömüzenetét. A már felolvasott részben, egy versben találjuk, a Máté 17:5-ben, fennállva hallgassuk tiszteletünk jeléül. És hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá hallgassatok. Amen. Gyülekezet helyet foglalhat. Mint azt a beszámolóban elmondtuk, a tábor fő témája, ahol a gyülekezetünk most kirándult Szigligeten, az volt, hogy mennyei kilátás. És a gyerekfoglalkozásokon délelőtt, meg az esti alkalmakon is hegyekkel foglalkoztunk a Bibliában. Külön az esti alkalmakon Máté evangéliumán mentünk végig, hogy milyen hegyek jelennek meg a Máté evangéliumában. Ez nem egy önmagáért való dolog volt, hogy milyen érdekes téma, hogy milyen hegyek jelennek ott meg, hanem a hegyeknek nagy jelentőségük van a bibliai gondolkodásban. A hegy mindig az a hely, ahol az ember találkozhat Istennel, valamit megérthet róla, meg megérthet saját magáról is. Így van ez nagyon sokszor, amikor fölmászunk egy hegyre és ránézünk egy tájra, akkor elkezdjük jobban megérteni azt a tájat, nagyobbnak látjuk, szebbnek látjuk. Ott a Balatonon is, hogyha valaki felmegy akár Szigligetre, akár Tihanyra, és onnan néz le a gyönyörű zöld, zöldes-kékvizű Balatonra, hogy járnak rajta a vitorlások, valami olyan szögből láthatja a Balatont, ami sokkal szebb, mint hogyha csak a partról nézi, pedig az is nagyon szép. Ebben a mai igeszakaszban szintén egy hegyen vagyunk Jézussal. Valószínűnek tartják a Biblia tudósok, hogy ez a Tábor hegye lehet, ami nem olyan túl sokkal magasabb, mint a mi Badacsonyunk, ezért is jó volt ott beszélni erről a Badacsonnyal a háttérben. Erre a hegyre megy föl Jézus és három tanítványa, és valami olyat látnak meg, amit addig nem láttak, vagy valahogy úgy, ahogy addig nem látták. Szebbnek és nagyobbnak látják. És ez a dolog pedig az Atya szeretete Jézus iránt. Sok minden történik ott a hegyen, amit talán kicsit nehéz érteni, az, hogy Jézus elváltozik, valahogy megváltozik a kinézete, az, hogy felhőt akarja be, hogy két már régen meghalt prófétával beszélget, hogy hang hallatszik egy felhőből, rengeteg dolog, amit nehéz érteni, de azt hiszem a kulcsa, hogy megértsük, mi is zajlik itt, és hogy beleláthassunk az Atya Isten szívébe, az ez a mondat, amit felolvastam, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt nézzük hát meg, két részre bontva ezt a mondatot. Egyrészt először arról beszéljünk, hogy Jézusra kimondja az Atya, hogy ez az én szeretett fiam, utána pedig arról beszéljünk, hogy mit jelent a gyönyörködés, és hogy mindez ránk nézve mit jelent. Azt látjuk itt, hogy az Atya ránéz Jézusra, és kimondja ezt a mondatot, hogy ez az én szeretett fiam. Talán egy kicsit sablonosnak tűnhet, de nem az. Milyen nagy dolgot jelent az egy fiúnak, hogyha kimondja rá az apja, hogy szeretlek? Főleg, ha mások előtt mondja ki rá, hogy szeretlek. Ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon hiányzik a mai világban. Rengeteg néma apa van, aki talán érzi a szívébe, hogy szereti a fiát, vagy a leányát, de talán sosem mondta meg neki. Különösen mások előtt nem mondta neki. És ez a némaság bizony borzalmas terheket tehet valakinek a lelkére. Nem tudom, hányan ismerik a Gladiátor című filmet, ez egy nagyon jó és izgalmas film, és ennek az elején van egy igen megható jelenet, amikor a császárral, Róma császárával, Marcus Aurelius-szal beszélget a vérszerinti fia Commodus. És kiderül a beszélgetésből, elmondja neki a császár, hogy nem találja alkalmasnak arra, hogy ő legyen a következő császár, ezért nem fogja engedni, hogy ő kövesse a trónon a saját fia, hanem helyette más valakit jelölt ki. A fiú szemmel láthatólag teljesen összetörik a lelkében, könnyes szemmel, kicsit haragtól remegő hangon csak annyit tud mondani az apjának, vagyis ezt is mondja az apjának, egy nagyon jelentős mondatot, hogy az egész világot lemészároltam volna, csak megtudtam volna, hogy szeretsz-e. Egy fiúnak, vagy egy gyereknek az életében az a mondat, hogy az apám, a szülőm szerette engem, nélkülözhetetlen. Minden megtennénk néha érte, hogy meghalljuk. És sok élet pont ettől bénul meg, hogy sose hallotta valaki az apjától, hogy őt lehet szeretni. Ez a történet azt tanítja meg nekünk, hogy az Atya Isten nem ilyen néma apa. Nem olyan, aki úgy gondolja, hogy hát úgy is tudjátok, hogy szeretlek titeket, minek mondjam el? Jézus úgy is tudja, hogy szeretem, hát minek mondjam el? Ráadásul egy pár résszel korábban már ugyanezt a mondatot elmondtam, most minek ismételjem meg? Vigyázzunk nagyon szülőként. Ne gondoljuk, hogy a gyerekünk tudja magától is, hogy szeretjük őt. Merjük azt néha kimondani neki, hogy szeretjük. Vagy kimutatni, hogy szeretjük. Mondjuk ki fölötte, hogy ez az én szeretett fiam, vagy szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Utánozzuk ebben az Atya Istent. De nem csak ezt mondja az Atya, hogy ez az én szeretett fiam, hogy én szeretem Jézust. Nem csak ezt mondja ki mások előtt és Jézus előtt, hanem azt is mondja, hogy akiben gyönyörködöm. És ez a két dolog nem ugyanazt jelenti. Biztos volt már veletek is olyan, hogy a gyermeketekre néztek, vagy én a hittanosaimmal szoktam így lenni, néha rájuk nézek, és egyáltalán nem gyönyörködöm abban, amit csinálnak. Különösen akkor, amikor bántják egymást a legkegyetlenebb, válogatottabb szavakkal, vagy gonoszságokkal, azt mondom, hogy egyáltalán nem gyönyörködöm bennük. De attól még szeretem őket. Amikor viszont szeretem is, meg gyönyörködök is a gyerekemben, az egy csodálatos pillanat. És ez egy ilyen pillanat, aminek tanúi lehetünk ott a hegyen. De mit jelent az, hogy gyönyörködünk valakiben? Kiben szoktunk gyönyörködni? Biztos, ahogy itt ülnek a keresztszülők, meg szülők, vagy ahogy itt ültek, ők is, amikor ránéznek a gyerekekre, azt érzik, hogy gyönyörködünk bennük, mert annyira aranyosak, olyan kedvesek, és bármit csinálnak, örömmel tölt el, hogyha rájuk nézünk. Így volt ez a táborban is, ahogy a hintában akár 8-10 is betömöttek a kislányok, és énekelték, hogy panda, banda, hú, és kérték, hogy hajtsa egy nagyobb ifis a hintát. Hát az egy szemegyönyörködtető látvány volt, csak azért, mert olyan kis aranyosak voltak. De ugyanígy az ifisekben én tudtam gyönyörködni személy szerint, és biztos mindannyian abban, hogy milyen kreatívak, hogy milyen viccesek tudnak lenni, hogy mennyire tele vannak élettel. Gyönyörködhettünk a szülőkben, a nagyszülőkben, az idősebbekben is, ott a táborban, ahogy együtt voltunk, hogy egymást segítettük, hogy egymás ajándékait használhattuk, hogyha volt köztünk, aki a kirándulásnak volt szakértője, akkor az vezette a kirándulásokat, volt köztünk orvos elsősegélyes, és segített a többieknek. Szóval ez valami szemedgyönyörködtető dolog volt. És a kétféle módját megláthattuk a gyönyörködésnek. Az egyik az, amikor abban gyönyörködünk, amilyen valaki, a másik az, amikor abban gyönyörködünk, amit tesz. Ez különbözik egymástól egy kicsit. Amikor a gyerekeket látom a hintában, hogy éneklik, hogy panda, panda, banda, és hangosan nevetnek, akkor csak annak örülök, abban gyönyörködöm, hogy ők milyenek. Szinte bármit csinálnának, gyönyörködnék benne. De van olyan is, amikor valaki odáll, és hajtja a hintát, és már hajtja egy fél órája, meg 40 perce, az egyik ifis volt ez, aki többször megtette ezt, akkor abban gyönyörködöm, hogy mit csinál. Hogy mennyire önfeláldozó, hogy mennyire kedves ezekkel a gyerekekkel. Hogy feláldozza az idejét, értük. Amikor az Atya ránéz Jézusra, akkor mind a két gyönyörködés ott van. Egyrészt gyönyörködik abban, hogy milyen Jézus, másrészt gyönyörködik abban, hogy mit tesz. Az első gyönyörködés, tehát az, hogy milyen Jézus. És itt érthetjük talán meg egy kicsit jobban ezt a furcsa dolgot, amit ír Máté evangéliuma, hogy ahogy fölmentek a hegyre, akkor Jézus a szemük látára elváltozott. És az arca fény lett, mint a nap, a ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Aki zsidó olvasóként ezt először hallhatta, vagy Jakabék is, amikor ezt először láthatták, rögtön eszükbe jutott valami. Méghozzá az, hogy ez, hogy az arca olyan, mint a nap, és a ruhája olyan, mint a fény, ez ismerős nekünk, ezt már valahol hallottuk. És hogyha esetleg a Bibliában jobban jártasak vagytok, akkor eszetekbe juthat nektek is, hogy van egy látomás az Ezékiel könyvében, amikor Istent látja ugyanígy Ezékiel. Azt mondja, hogy a derekától fölfelé olyan volt, mint a tűz, derekától lefelé olyan volt, mint a ragyogó fény. Ugyanezt mondja ki a Szentírás Jézusra, hogy az arca olyan volt, mint a nap, mint a tűz, a többi olyan volt, mint a fény. Mit mond ezzel ki a Szentírás? Azt mondja ki, hogy Jézus természete csodálatos. Jézus természete gyönyörű. Jézus természete tökéletes. Jézus természete isteni. Jézus maga az Isten. Ez egy picit furcsán hangozhat azoknak, akik talán több Dan Brown-t vagy hozzá hasonló írókat olvastak, és találkoztak ezzel a kijelentéssel, hogy a Bibliában nincs benne az, hogy Jézus Isten volna. Ez nem igaz ebben a formában. Máté evangéliuma valóban szavakkal nem mindenhol mondja ezt ki, de képekkel leírja. Egy zsidó olvasó ezt látja, hogy az arca olyan, mint a nap, a ruhája olyan, mint a fény. Egyből az jut eszébe, hogy micsoda, azt akarod mondani, hogy Isten, Jézus. Ez kicsit olyan, mint az a vicc, amit a táborban már elmondtam, hogy van ez a találós kérdés, hogy mi az, négy lába van, hosszú nyaka, barna és sárga foltok vannak rajta, növényevő, a szavannán él, és nem zsiráf. De a zsiráf. Egy kicsit ugyanezt látjuk itt is, hogy Máté fölteszi a kérdést, ki az, akinek az arca úgy ragyog, mint a nap, és a ruhája olyan, mint a fény, és nem Isten, de Isten. Az Atya Isten gyönyörködik Jézusnak az isteni csodálatos, tökéletes természetében. Amikor ránéz és azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De nem csak abban gyönyörködik, amilyen Jézus, hanem abban is, amit tesz. És itt talán egy kicsit megláthatjuk, megérthetjük jobban ezt a másik különös dolgot, hogy Jézus beszélget két régen meghalt prófétával, Illéssel és Mózessel. Miről beszélgethetnek ezek az emberek hárman? Több száz éve halottak, valahogy visszatérnek, megjelennek. Miről érdemes beszélgetni? Ezt Máté evangéliuma nem mondja el nekünk, viszont Lukács evangéliuma elmondja, hogy Illés, Mózes és Jézus arról beszélgettek, hogy Jézusnak el kell mennie Jeruzsálembe, és ott meg kell halnia. Ez az a téma, amiről beszélgettek. Ez az a cselekedet, amire az Atya azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Gondoljátok csak el, hogy milyen nehéz lehetett kimondani ezt az Atyának. Hogy az ő szeretett fia, aki annyira csodálatos, aki annyira gyönyörű, akit ő annyira szeret, most éppen arról beszél, hogy ő neki meg kell halnia. Mennyire nehéz lehetett kimondani azt, hogy gyönyörködöm abban, hogy ő feláldozza magát. Talán túl sokat látok bele, de úgy érzem, itt egy nagyon érdekes motívum van. Amikor kimondja ezt Isten, mintha elakadna a szava, és nem tudja tovább folytatni, nem szót mond, hanem a következő történik. Felhő borítja be őket. Ez megint egy érdekes jelkép. A felhő a Bibliában mindenhol azt szokta kifejezni, amikor Isten jelen van valahol. Isten dicsőségét, Istennek a jelenlétét mutatja a felhő. Mit jelent ez? Jézus ott áll, arról beszélve, hogy neki meg kell halnia, hogy mit fog tenni. Isten kimondja rá, hogy gyönyörködik ebben, és aztán felhő takarja be Jézust. Felhő veszi körbe mindenhol. Az Isten jelenléte körbeveszi. Az Atya ad egy utolsó nagy ölelést a fiának. Még mielőtt erre a végső küldetésre menne. Azért, mert szereti őt. ezzel az utolsó nagy öleléssel küldi erre a küldetésre, hogy meghalljon értünk Jézus. És bizony ez kulcsfontosságú, mert ez azt jelenti, hogy ő nem csak bepillantást enged az Atya szívébe, hogy az Atya Isten mennyire szerethet bennünket, hanem ő azért megy Jeruzsálembe, azért hal megértünk a kereszten, hogy bemehessünk ebbe a szeretetbe. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megossza velünk ezt a kapcsolatot Istennel. Hogy mi is az Atyánknak nevezhessük őt. És hogy ő is, amikor ránk néz, akkor fiaiként és lányaiként tekinthessen ránk. Hogy ránk és fölöttünk is kimondja azt, hogy ti vagytok az én szeretett fiaim. Ti vagytok az én szeretett lányaim. És gyönyörködöm bennetek. Azért gyönyörködöm, mert Jézus tett benneteket az én gyermekeimmé. Jézus megosztotta velünk ezt a kapcsolatot. Ezért mondhatjuk Istent a mi atyánknak. Így mondja ezt a római levélben Pál apostol, hogy a lelket kaptuk, aki által kimondjuk, hogy Abbá, Atya, és ez a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hát ezt kívánom nektek itt a Tábor hegyéről, erről a hegyről, hogyha lenézünk, vagy felnézünk, akkor lássátok meg az Istennek a szeretetét. Pillantsatok be az Atya Isten szívébe, hogy ő milyen atya. Hogy nem akármilyen atya, hanem olyan, aki kimondja az érzelmeit, kimondja a szeretetét Jézus fölött. És kimondja azt, hogy gyönyörködik benne. És ha egy picit elkezdtétek irigyelni Jézust emiatt, hogy neki ilyen apja van, ahogy talán nektek nem volt fizikai értelemben, akkor örüljetek, mert azért jött el Jézus, hogy megossza velünk ennek az atyának a szeretetét. És ő miatta már felőttünk is kimondja ezt, hogy szeretlek benneteket, és gyönyörködöm bennetek. Adja Isten, hogy ezt átéljétek, és élő valóság legyen az életetekben. Amen.